Füles bagolyolvasó. Gárdonyi Géza. Messze van odáig. Egyelőre megy a kutya, utána a tehén, tehén után az ember, a kutya vidám, fehér kutya. Ám bátor nem is egészen fehér, mert a fél füle meg a két hátulsó lába fekete. De mégis komondor, közepes termetű, fürtös szőrű komondor. A tehén a féle szegény kis falusi tehén, rövidlábú, kurta szarvú riska. Az ember, 35 éves forma, szűrös és nagy csizmás atyafi, amilyen a tehenek után szokott ballagni. Ballag gondolkodva, még csak most hajnalodik, az útszéli fákon hideg harmat ül. A sárguló falon vonított hosszú, fehér szálban leng a Mária cérnája, vagy ahogy falun mondják, tökörnyál. Mikor a nap fellövi az első aranynyilát, már a vasúti sorompónál állanak. A sorompó le van eresztve, tehát várjunk. A tehén áll, az ember is áll, a kutya azonban a bakterház felé szimant, átugrik az árkon s be a bakterudvarra. Az ember látja és morog, méntű ezt a kutyát. Nem tetszik neki, hogy elhagyta a kutya a házat, de már nem lehet visszaparancsolni. Bolond, veszekedős kutya, ha falun mennek át, minden kutyával megverekedik. Mikorra haza kerül, váltogatva sántít mind a négy lábára. Gubi, kiáltja haragosan az ember. Gubi, Gubi azonban oda bent van már. Dühös sahintás hallatszik a bakter udvarán. A bakternak is van kutyája, mégpedig a hangjáról ítélve, nem kicsi. Gubi nem is fogadja el ott helyben a viadalt. Visszafut. Nagy szökemléssel ugorja át a vasúti árkot. Egy hasonló nagyságú rövidszőrű sárga kutya dühös herregéssel ugrik utána. Az árkon innen azonban megáll a falusi kutya, és szembefordul a bakter kutyájával. Egy percig a fogukat vicsorgatják, s karikázó szemmel merednék egymásra, miközben bőszererer hangokat szívva mérik egymásnak az erejét. A következő pillanatban egy gomolyaggá válik a két kutya HRR-HRR. Ham-ham, csak-csak csek-csek, ham-ham, az orsó nem forog úgy, mint azok ketten a fűben. Ham-ham HRR-HRR vaó-vaó, és a bakter kutyája sántítva kotródik vissza a házba vaó. Gubi leül, és nagy komolyan körülnyalogatja a lábait. Jön a vonat. A tehén felforgó szemmel hátrál a sorompótól. Noni, szekhű, csillapítja az ember. Serős markába fogja a kötelet. A vonat elmorgott. Előkocog a bakter, hogy fölemelje a sorompót. Agisten, mondja az ember. Agisten, feleli a bakter. S tekint az emberre, a tehénre, a kutyára. Aztán megint a tehénre. Hova megy ez a szép tehén? Ez a szép tehén, Amerikába, Amerikába, Amerikába. Elkopik addig a körme, majd a zsebembe teszem, hogy ne kopjon. A sorompó fölemelkedik. Az ember köszön, és a tehén tovább halad Amerika felé. Még ezelőtt egy héttel esze ágában se fordult meg Antalnak, hogy Amerikába menjen. Minek is ment volna, akinek itthon is van kenyere, nem keresi a tenger túlsó felén. A faluból csak egy haszontalan ember ment ki ezelőtt 3 évvel. A Péter Koldus fia, Kis Péter. Az is miért? A papnak a szolgája volt, de kulcsot szerzett a pincébe. Bejárt éjszakánként. Hát elcsapta a pap, akkor meg disznót hajtott valahonnan. Bezárták érte 5 hónapra. Vajon boldogulhat-e itthon, akinek se földje, se pénze, se becsülete? A feleségét még csak megfogadta a zsidó szolgálójának, de Kis Pétert nem fogadta meg a zsidó, se más. Hát mit tehessen, elment a faluból. Kihányódott valahogy Amerikába. Ezelőtt egy héttel történik. Antal gazda a szárat vágja künn a földjén. A kukorica felső szárát. Csövön felül. Csak úgy egymagában dolgozgat. No, meg a kutyája van vele, a Gubi. Az persze nem dolgozik, csak épp hogy a tarisznyára vigyáz, meg olykor a héjára csahol. Hát csak dolgozgat Antal. Dolgozgat komolyan, szinte búsan. A nyáron valami kolera tizedelte a disznókat. Nekik is volt egy malaca. Elvitte az ördög. Szomorú lesz a tél, dolgozgat. Lassú munka, de estig csak meg lesz. A koma majd hazaszállítja a szárat. Délben, hogy harangoznak, leveszi a kalapját és imádkozik. Közben a falu felé pillant. Meglepődve látja, hogy a távolban a felesége jön. Sárga kendő, indigó szoknya, minden asszony úgy jár. De azért az az asszony mégis az ő felesége. Ha olyan messziről látná, mint amennyiről az ember csak bogárnak látszik, akkor is megismerné. De hiszen ott fut mellette a kislánya is, a 8 éves Kati. S ott van az asszony ölében a kicsi is, a Jánoska. Az asszony csak jön nagy sietést. Kezében a kantáros fazék. Antal álmélkodik, és félben felejti az imádságot. Mi a csuda, ebédet nem várt, hiszen rövid már a nap. Ha főz is az asszony babot, vagy krumplit, Katitól is kiküldheti. Tán az antigyerekkel történt megint valami. Az antigyerek 11 éves, és gyakorta történik vele valami. Mással nem is történhetik, csak mindig Antival történik. Holmi haigálások, lecke nem tudások, galambtojás szedés a toronyban, és a jó ég tudná, mi minden. De az efféle ügyek este is megbeszélhetők. Csak nem esett a kútba az a gyerek? Vagy megint a toronyba mászott? De hát ha veszett kutya járt a faluban és az marta meg? Aj, dehogy. Házőrzőnek hagyták otthon, persze, hogy házőrzőnek. Ezen hol aggodalmas, hol megnyugtató tűnődések közben leteríti a szűrét a gyepű mellé. És ül és vár, darabig a gubi kutya is ülül a gazdával szemben és kérdőn néz rá, dél van, nem eszünk. Az asszony közelettére azonban megérti az ügyet. Felugrik, eléjük lódul nagy vidám örömmel. Táncol és megszimantja a fazekat. Az asszony nem jajgat, még csak nem is vizes a szeme, tehát az anti gyerek él és virágzik. De mi más hozta ki az asszonyt? Adó, végrehajtó, vagy a lipótbotos tudakolja a búzát? Kérdezőm pislog az érkezők elé. Az asszony liheg a sietségtől. Tudja-e kend, mi az újság? Kotkodácsolja már 20 lépésnyiről. Tudja-e kend, mi az újság? Még fiatal képű asszony. Nem is több 27 évesnél. 14 éves korában ment férjehez. Vasárnaponként, mikor felöltözik az 5 forintos virágos tarka sejem kendőbe, még mindig csinos menyecske, hosszú nyakú, fehérfogú, fiatal menyecske. Tudja-e kend, mi az újság? A gazda elképedésén látszik, hogy semmiféle újságot nem tud. Persze, hogy is tudná. Kotkodácsolja tovább az asszony. Nem hallotta? Hát, mit gondol? Ki az első asszony a faluba? Bodáné, Uginé, Jóvóna, Mucskainé, elmehet kend, Jaksáné, Ratkóciné, bámulhat kend, hát tudja ki, hát az a ringyes, rongyos, szafatos, mocskos, mezítlábas kis Péterné. Az, ki hol a leves, egye meg kend, ha tudja, hát az első gazda ki a faluba. Tudja-e kend, Boda Miklós, még az éjjel az volt, Uginácsi, az se, Mucskai, Jaksa, Ratkóci, egyik se, hát már nem eszik kend. Persze, hogy tudja már, hát kis Péter, Saniagarának nincs olyan áradata, mint ahogy Antalné elmondta. Hogyan érkezett meg kis Péter hajnalban Amerikából? Hogyan vette meg mindjárt délelőtt 9-kor a zsidónak a felvégi házát? Hogyan vett mindjárt a feleségének 40 rőfruhának való taborban? Hogyan pipázik az apja kódulás helyett majd ott a salugáteres zöld ablakban? Antal valóban alig bírta megenni a krumplilevest. Pláne, mikor a felesége a végén még magasztalta is kis Pétert. Az osztember a talpán, ülhet kend mögéje majd vasárnap a templomba. Az asszonynak a sok beszédben végre is elfogy a lélegzete. Antal kifordítja a maradék krumplit a kutyának. Lopta a pénzt? Szólal meg félvárról. Lopta valahol. Lopta, ugye? Lopta hát. Úgy nem látta az Amerikát, mint én. S a csecsemőért nyúl. Gyere ide, Jani! A három araszos kis ember örömmel nyújtja a két kis karját, mint a csupasz verebecske, mikor a szárnyát elnyitja. Az anya érdeklődése is egyszerre elhagyja kis Pétert, és a gazdák hátravetődésének gondjait. Tudja-e kend, hogy már imádkozik a Jani? Csak nézem reggel, hogy a gyerekek imádkoznak, összeteszi szépen ő is a két kis kezit. Mondoktán te is imádkozol? Csak imádkozzál szépen, jön át Boris néni. Mondok, imádkozz Boris néninek is, imádkozott az ártatlanka. S rágyönyörködik a gyerekre, imádkozz, no, tedd össze a kacsócskádat. A gyerek valóban összeteszi szépen a két kis kezét, és fogatlan szájjal hangtalanul nevet. Szombat van az nap, másnap a templomban kis Péteren áll mindenkinek a szeme, 27 éves, pidrempödröm bajszú, vörhenyes szőke ember. Úri ruha van rajta, köpönyeg és olyan piros nyakkendő, hogy a legszegedibb paprika is elsárgulhat irítségében mellette. De még ez semmi, a prédikáció alatt elővon egy talmi aranyláncot, talmi aranyórát a zsebéből, villogtatja, felpattantja, rápillant. Mintha szél susotolna át a templom belsején, szemek és szájak elnyílnak. Prédikálhatott akár maga a szent csüvegű püspök, egyige se ragad meg abból senkinek se az elméjében. Hétfőn csak ugyan vett a Péterházat. Nem volt igaz, hogy a zsidóházát vette meg. Csak alkudott rá a kántor özvegyének a házát vette meg igazában. 300 forinton s még tudakol földet. Esténként a kosmában ül, és regél sok csuda mindenfélét Amerikáról. Még mindig nem vitték be a csendőrök. Csodálkozik az asszony. Hát ha igazán kint járt Amerikába? Nézzen el már kend is, iho lehúz rajcár, hajjon valamit kend is, miket hazudik, de 10 rajcárt visszahozzon kend. De hogy megyek? Válaszolja félvárról a gazda, azonban fél óra múlva mégis fölvette a dolmányát. Add ide azt a 20 rajcárt. Későn tért haza, Péter nem hazudik, mondotta komolyan. Leveles írása van róla, hogy 4 évet dolgozott 3 helyen. Legutoljára egy hintógyárba faragott. Másfél dollár volt a napszáma. Mennyi pénz a? 1 dollár 5 korona, az asszony összecsapta a kezét. 8,5 korona, hazudik, nem hazudik, mert 3000 koronát hozott haza, nem hazudik, s másnap megint elment a kocsmába. Amerikába jó a kereset, újságolta megint az asszonynak. És könnyű kijutni, a hajó odáig viszi az embert. és aki acélgyárba dolgozik, $1,500 is megkeres naponként. Én többet is kapnék, mert én katona voltam, azok meg nem voltak. Egyikük se volt, ilyeneket ne forgasson Kent az elméjébe, mondta csöndesen az asszony. Az adót dobolták, szólt aztán, hogy másra fordítsa a beszédet. Hallotta Kent, a gazda megvonta a félvállát. Hallottam, dobolhatják, nem jó avval sietni, aki mindjárt fizet, arra jövőre több adót vetnek. Az ember a következő napon hallgatagon viselkedett. Az asszony még gyanakodott is rá, hogy talán haragszik valamiért. Egyszer, hogy fél szemmel kiles az udvarra, látja, hogy a gazda a két tenyerébe veszi a Katika horcáját és megcsókolja. Jó lány, vagy? Mondja. Jó kislány, csak jó kis maradj. No, nem haragszik. Este felé a gazda megint szól. Adományomat. Elég volt már. Vélekedik az asszony. Maradjon Kent itthon, csak még ma. A bíró is ott lesz ma. Kérdezte, hogy én is ott leszek-e? Megígértem. Az asszony kedvetlenül kaparta elő a pénzt a ládafiából. Ne soká maradjon Kent, és ne higgyen el mindent, amit az az ember beszél. A gazda azonban sokáig elmaradt. Éjfélkor tért haza, többet is ivott, mint szokott, de azért állt a lábán. Amerikába $2 is fizetne Koiknak, újságolta, mikor már lefeküdtek. Mindent elhisz már Kent, vélte kedvetlenül az asszony. Aki ügyes, annak fizetnek. Neki is fizettek a bőrgyárba, a második esztendőbe. Az asszony hallgatott. Kis idő múlva megszólalt. $2.10. De hazudik. Nem hazudik. A szomszéd faluból is járt ott vele két ember. Nyilas István meg Barca Dani. Barca vele jött haza Péterrel. Nyilas még ott maradt. Szénbányába dolgozik. Télen-nyáron egyforma a napszám. Egyforma. Télen nálunk senkinek sincs keresete, mondta elgondolkodva az asszony. Másnap 11-kor Katika maga tér meg az iskolából. Antik nem jön meg, csak talán délután, újságolta. Az apa elkomorodik már megint. Birkózott. Nagy Ambrussal birkózott, Hoszég eldöntötték az állótáblát. Hoszég most le kell neki írni a 100-szor, hogy az iskolába birkózni nem szabad. Már az asztalnál ülnek, mikor az Anti gyerek nagy lihegve betoppan. Erős tagos, térdig csizmás fiú, a szeme olyan nyugodt fekete, mint az apjáé. Az orra most még csak kis piros hónapos retek, de az is olyan krumpliforma lesz idővel, mint az apjáé. Félve pislant céljel, s ledobja a vászontarisznyát a búbos patkára. Az apa haragos arccal kapja fel a botot az ajtó mellől. Mindjárt nagyon verlek, kiáltoz rá, hát te már örökké gyerek maradsz-e, az asszony ilyetten lobban közbe. A gyerek is elsápad. A bottal azonban nem történik semmi, csak a macska irrant el tőle be az ágy alá. Az ember eldobja a botot, s rászól a fiúra haragosan, hülye lefajé. Ma hónap 12 esztendős vagy. A télen jársz utoljára iskolába. Úgy viselkedjél, ahogy okos fiúnak illik. Nagy hallgatással szürcsölik tovább a levest. A gyerek csodálkozással fontolgatja, hogy hogyan fog ezután viselkedni. Az asszony magában hál' istenkedik, hogy a gazda nem haragudott egy hajszálnyival erősebben. A macska kidugja hamvas kis fejét az ágy alól és a szemét elnyitva tűnődik, hogy visszatérhet-e már Katikának a széke mellé. Ebéd után a gazda tarisznyát öltött, és se szólt, se beszélt, ellépett. A kutya is vele akart menni, de a kapuban visszakergette. A szárat hozatja haza, vélekedik az asszony. De miért ilyen korán, az ember este a szár nélkül érkezett haza. Szótlanul ette meg a vacsoráját, bablevest, kenyeret. Csak utána szólalt meg, a fiának szólva, mit tanultatok ma délután? Számolást, Bibliát. A számolás jó főképpen, bólintott a gazda. Hogy a zsidó meg ne csaljon, az a fő. Fölkelt, a szűréért nyúlt, agyhúz rajcárt, mondotta az asszonynak. Nem adok, pattant fel az asszony. Mondta Kend, hogy nem megy többet. Igaz. De lásd, ma Barca is ott lesz, az is járt Amerikába, a fene ott tegye azt az Amerikát. Mi köze Kentnek vele, még bizony Kentet is megtántorítják. Épp azért, Barca megmondja, mi igaz, mi nem, hát aztán ha igaz is, ha nem is, mi törli Kent a fejében, mint nem kószálunk ki Amerikába. Húz rajcárt ide, mondja komolyan az ember. Az asszony habozva áll még egy percet a szoba közepén, aztán mégiscsak belenyúl a ládafiába. Aznap korán megtért a gazda. 10 krajcárt visszaadott az asszonynak. No, ugye, hogy hazudott? Nem hazudott semmit, felelte komolyan a gazda, és nem szólt többet. Fordult egyet az istállóban. Aztán, hogy visszatért, a lámpással a gyerekekre világított. Anti a búbos zugban feküdt. Kati az ágyban. Anti igen növésnek indult, mondotta csöndesen. És milyen erős talpas a kölyök. Termetesebb lesz Kentnél, de Katika is szépen cseperedik. 3 év múlva odaadjuk valami jó házba. A gazda a fejét rázta, az én lányom nem fog szolgálni, és szinte haragosan villant a szeme az asszonyra. Az asszony elcsodálkozott, de nem szólt. Lefeküdtek, A gazda még a pipáját szívta Hadikón is. A szár nem lesz elég a térre a két jószágnak, mondotta ásítva. Hiába, a nagy szárasság, sovány a szár, hagyta rá az asszony. Hónap sokan hajtanak tehenet a vására. Eresszük el mink is az egyiket, a szeghűt, vélekedett az asszony. Hiszen az üsző karácsonyra már megellik. Nem bánom, felelte csöndesen a gazda. A pénz úgy is kell, fonta tovább az asszony. Ha a kőműves hazajön, megegyenesíjük a házfalat. Hátul, ma néztem, amíg ráér, vélekedett a gazda. Alig, felelte az asszony. Igen, hajlik már kifele. Nem érette meg azt. Mégis jobb, ha megrakatjuk. Aztán, ha látnak end valami ócsó hízót a vásáron. Hát majd körül pillantok, és reggel már nem fejte az asszony a tehenet. Kettő a gazda kissé félre csapott kalappal tért haza a vásárról. Áldomást ivott persze a tehén eladása után. Az úton, meg hogy a komakocsiján tért haza, megint csak be kellett pillantani emberség okáért az útszéli csárdába. De hát azért egyenesen járt, okosan is beszélt. Csak épp hogy többet beszélt, mint szokott, meg hogy piros volt a képe. No, meg hogy szivarozott. A gyermekek már aludtak, mikor ő megérkezett. Sokáig várták pedig a vásárfiát, de végre is elnyomta őket az álom. Csak az asszony maradt fenn, hallgatódzott. Kopog egy csizma, megáll le a ház előtt. Hallatszik erőfögés, hallgatódzott. Megpiszkálta az olajmécsest az asztalon. Hát aztán végre valahára megállt egy kocsi a ház előtt, és nyájasan búcsúszkodó férfi hangok hallatszottak. De röfögés nem hallatszott. A gazda nem is beszélt a hízóról. Csak arról, hogy hogyan adta el a tehenet. 8 litert ad, mondok, de nem akarta hinni a zsidó. No, mondok, hát fejjük meg, adja ide a kalapját. Ha 4-szer telik nem fejem, hát ingyen elviheti. Mert cilindérium kalapja volt a zsidónak. Elhallgatott. Gondolkodva nézett a harmadára fogyott szivarja tüzére. Az asszony az asztalra könyökölve hallgatta búskedvel. A mécses halkan sercegett. Hát aztán, megfejték. De hogy fejtük, kifizette, 300-ast adott, meg 2-20 koronást, meg 1-10-est. Ihol van, tedd el, s benyúlt a csizmája szárába. Elővonta honnan a disznóhólyagba kötött bankókat. Az asszony a kezébe vette a pénzt. Sóhajtott. Hát aztán, disznót nem nézett kend. Néztem bízén, de hát igen drága volt. Majd akad itthon, ha éppen akarunk. Ez furcsa volt, ha éppen akarunk. Az asszony meg is pislogta, de csak hallgatott szomorúan. Az ember is gondolkozva szívogatta a szivarját. A kisgyerek megsiramlott. Az asszony az ölébe vette, kivontotta a mellét. Hát aztán, kérdezte hegykedvűen, hát aztán bementünk Barcával a sátorba. Az is ott volt, ott, aki Amerikába járt. Az, hát aztán, hát, a gazda álmos szemmel csodálkozik bele a levegőbe, mintha azon tűnődne, történt-e egyáltalán még valami a világon. Leüti a hamut a mutató ujjával a szivarról. Aztán új patkót vettem a csizmára, mondja unalommal. Új patkót, hiszen még jó volt, de vékony volt már, ha vékony volt is, járhatott volna még vele karácsonyig így. Várhatott volna kend vele, nem várhattam, mert ki tudja, mennyit járok én a télen, mennyit jár, hát mennyit járnak kend, nem áll be kend falupostásának. Lehet, hogy még annál is többet járok én, s elgondolkodva nézett a mécsesbe. Az asszony sejti már, hogy nagy nyilatkozatot rejt a hallgatás. De a gazda nyilatkozat helyett kérdez itthon nem történt semmi. De honnem, az adót dobolták megint, hogy, aki hátralékos, fizessen. Mink is hátralékosok vagyunk, új évig ráérünk, nem érünk rá. Kend mondta, hogy ráérünk. Kend mondta, hogy jobb késni vele, nehogy azt véjék, hogy könnyen fizetjük az adót. A szivar tüze már a papíros szipókát pörköli. A gazda elnyomja a tüzet, s kipiszkálja a maradék szivart a szipókából. Teszi a dohány zacskójába. Sütöttél kenyeret? Kérdezi álmosan. Sütöttem? Feleli az asszony. Hallgatva vetkőznek, az asszony az ágy mellé igazítja a bölcsőt. Az ember az ajtó mellé vetkezik. Ő a dikón hál, az ajtó mellett. A húsgyárba $3 a napszám, mondja álmosan az ember. $3 annak, aki már beletanult. Az asszony kifakad, süllyedjen el az a húsgyár. Váljon kővé minden dollár, ami ott van, meg amit hazahoztak is, hazudik Barca is, bizony még elámítják kendet. De nem is eresztem én kendet többet abba a kocsmába. A pénz nem hazudik, mondja nyugodtan az ember, mert az is gazdagon jött haza. Ha én oda leszek 3 évet, én még többet hozok haza. Az asszony sírva fakad, megbolondították kendet, megbolondították. Hogy félrefordították az eszit? Nem, semmiképpen nem akarta ról hallani, hogy az ura kimenjen Amerikába. S másnap reggeltől estig ezen harcoltak. Írni, olvasni se tud kend, azok se tudnak, és azok el is kötötték a keresetük felét. Én megélek kenyéren, vizen. A két gyerek ilyett álmélkodással hallgatta a beszélgetést. Kati sírt, mikor az anya sírt. Anti csodálkozva és tisztelettel nézett az apjára. Délután az ember felöltötte a dolmányát. Kiment a házból. Az asszony utána küldte a kislányát, hogy a kosmába mente. Nem a kosmába, a községházára ment. Az Anti gyerek ott írt az ablaknál valami iskolai írást. Te, Anti, mondta az asszony. Mit tanít a tanító úr Amerikáról? Mit? Ott nappal van éjszaka. Osztégot fejjel lefele járnak. Fejjel lefele, ugyan, mint a legyek a gerendán. Nem jól értettette azt. De honnem, hát még, nagy tenger választja el Európától. Akkor a víz, hogy 17 nap megy rajta a hajó, míg oda juthat. Ilyen bolondokat ne mondj nekem. Mán, hogy volna annyi víz a világon, a fiú vállat vont, és tovább percegtette a tollat. Kolompos Kristóf 3 hónapig is ment, mondta félvállról. 3 hónapig ment, míg oda jutott. De most gőzzel járnak a hajók. Az asszony aggodalmas arccal szoptatta a kicsijét. Ki az a Kolompos Kristóf? Ki? Hát, aki először járt ott. Oszt nem esett baja, de honnem? Tömlöcbe került. Az asszony a fejét csóválta. Este felé Antit küldte be a faluba. Nézd meg! A kosmában üle az apád. A fiú visszatért. Nem? Kis Péter uramnál beszélget. Az asszony neki lobban a gyereknek és pofozza. Kis Péter uram, azt a csavargótolvaj nevezette uramnak. Ha zsákkal is a pénze csak csavargótolvaj, a gazda megtért. Csak vacsora után szólalt meg. Az adót elrendeztem. Jövőre kevesebb lesz. Hónap reggel megyek. Az asszony elkövült, aztán nagy sírásra fakadt. A nyakába borult az urának édes egyetlen egyem. Ó, hát volna szívekendnek itt hagyni ezt a 3 gyereket? Itt hagyni engem, itt hagyni a házat? Ki tudja, micsoda veszedelmek vannak ott. Nappal is éjszaka van, nem bagolykend, megtérek. Mihely is $3000 lesz, megtérek. Nyögte a gazda. Merén dollárt hozok meg, 3000-et, nem koronát. A fenénektől csak 1 dollár is. Kiáltott hulló könnyek közt az asszony. Inkább kódulok, kódulok ha kell, ó egy édes jó uram, gyertek gyerekek, könyörögjetek ti kis apátoknak. A tengerbe fog veszni apátok, soha nem látjátok többé. Könyörögjetek, ne hagyjon el bennünket, gyertek térdeljetek le, könyörögjetek, s felragadta a csecsemőt is a bölcsőből. Oda térdepelt vele a gyerekei mellé. Tedd össze a kis kezedet, könyörögj te is, imádkozz apádnak, imádkozz, ne hagyjon el bennünket édesapánk. És a kicsike is összetette a kezét. Valamennyien sírtak, az ember is mozgatta a bajuszát. Könnyekre fakadt. Magához ölelte a gyermekeit. Jól van, no, csak feküdjetek le, ott tegye meg az íz az egész Amerikát. Éjfél után Antal megmozdul az ágyán. Fölül, a térdére könyököl, gondolkodik, a szoba csöndes, csak az óra ketteg. Az asztalon álmos kislánggal ég az olajmécses. A holdfénybe süt az udvari ablakon, és a bölcsőre világít meg a székre, amelyen az asszony szoknyája, köténye, réklie várja a reggeli feltámadást. Antal ül és gondolkodik. A falu éjjeli csendjében a bakter távoli kiáltása hallik, amint ájtatos szónyújtásokkal bőgicséli éjfél után óra 2, dicsértessék a teremtő. Aztán ismét csendes a világ, és álommal teljes. A fali óra megkerren, s nyomban rá erős cincin hangzik a falról. Utána megint kerren az óra, és halkan kettek tovább. Antal ül és gondolkodik. Az ágyra néz, a holdfényben jól látni, hogy az asszony nyugodtan és mélyen alszik, félkarja a feje alatt. Arccal a kislánya felé van fordulva. Antal fölkel, fölvonja lassan, lustán a nadrágját, rázza bele magát. Felvonja a csizmáját is, aztán megint csak ül a dikó szélén, és könyököl a térdén, gondolkodik. Kis idő múlva ismét leveti a csizmáját. A szögön a dikó fölött lóg a mellénye, dolmánya, ahogy az este levetette. Felöltik mind a kettőt. A kalapját is a fejére nyomja. A feleségére tekint. Az asszony alszik nyugodtan, mélyen. Antal halk mezít lába ládához lépked. Nyitná. Nem nyílik. Egy percre elképetten áll. Aztán ismét mozdul. A székre néz, amelyen az asszonynak a szoknyája hever. Annak a kötőjén szokott lenni a kulcs, a fisonyér kulcsa is, a ládáé is. Antal tapogat, motoz. A két kulcs nincs. H.M. Antal tűnődve áll egy percet. Aztán benyúl óvatosan az asszony vánkosa alá. A két kulcs megvan, nyitja lassú fordítással a ládát. A papíros katujában nincsen, csak apró pénz. Antal áll és bámul, ismét mozdul, nyitja lassú fordítással a fisonyért. Nyúl az ingek alá, tapogat be a szögletig. A pénz megvan, bele van kötve a disznóhólyagba. Antal kivontja az asztalon, megszemléli a holdfénynél. 300-as meg egy néhány 20 koronás. A százasokat meg egy 20 koronást visszateszi a hólyagba, beköti. A csizmába bocsátja, a többi pénzt visszadugja az ingek alá. 2 inget, 2 gatyát a hóna alá vesz, bezárja lassú fordítással a fisonyért, a ládát is. Visszadugja a kulcsot a vánkos alá. Most már a tarisznya lekerül a szögről. Az asszonyra néz, beledugja a tarisznyába az inget, gatyát, dohányzacskóját. Az asszonyra néz, veti át a tarisznyát a fején. Felölti a szűrét is, az asszonyra néz, fölveszi a földről a csizmáját, startja a középső ujján. Veszi a sarokból a botját is, áll és az asszonyra néz, csend és álom, csak az óra ketteg, csak a hold világol, Antal áll és bámulja a bölcsőt. Bámulja az asszonyt, aztán a búboshoz lép, bámul a fiára, a fiú is alszik mélyen, a rossz szűr, amelybe takarodzni szokott, félre van csúszva. Antal benyúl és ráigazítja a fiúra, az ajtóban még egyszer megáll. Még egyszer visszanéz, sál, mintha kővé vált volna. Jobb keze a kilincsen, bal kezében a csizma, mintha kővé vált volna. Aztán óvatosan emeli még a fakilincset. Átmegy a pitvar hideg földjén. A kamarából kihoz egy kenyeret, meg egy vászontarisznyát. A kenyeret beleszorítja a vászontarisznyába, ölti azt is a nyakába, a hátára, a szűr fölé. Kilép a pitarból. A pitarajtó madzagának a végén csomó van. Lemetszi a csomót a bicskájával. Visszadugja a lyukon a madzagot. Künn az udvaron a gubi kutya vakkant, s a gazda elé szökken. Áll kérdőn, a farkát vidáman csóválja. Antal a falhoz támaszkodik, s felvonja a két nehéz, patkós csizmát. Ismét áll. Néz maga elé, mintha a földet bámulná. A kapu mellett félig tarmára szederfa. Alatta úgy hevernek körben a sárga levelek, mint mikor az asszony leveti a sárga szoknyáját. Csöndes az ég. Egy levél halk zörrenéssel hull a fal tetejéről a gajakon át a földre. Antal oda pillant. Aztán a kutyára néz. Vigyázz, Gubi! Mondja remegő hangon. Vigyázz a takarmányra, vigyázz az istállóra, vigyázz a házra, mindenre vigyázz! A Gubi kutya háromszor tüsszent, s leütögeti a fejét. Nyiszog, mintha valami nyugtalanítaná. Oda hülyé, parancsolja halkan az ember. S a pitarajtó mellé mutat. A kutya odafekszik, s kérdőn néz a gazdájára. A gazda azonban nem szól többet. A levegő hideg, de csendes, a hold felére fogyottan áll a csillagos ég közepén, mint egy kettészelt ezüst kenyér. A faluból hosszú kukorikolás hallik. Antal az istállónak indul. Kinyitja az ajtaját. Melléje támasztja a botját. Leteszi a földre a tarisznyáját, szűrét. Fogja a kötelet, s a padlásról egy nyaláb takarmányt hoz. Viszi be, az istállót gondosan becsukja. Újra felölti a szűrét, tarisznyáját. Még egyszer körül tekint az udvaron. A tekintete egy percet a házon időz, aztán keresztet vet magára, s megindul a kerteken át, lógó fejjel, csendes ballagással. Már kijutott a faluból, s rátér az országútra. A kőhídnál leül egy percet. Talán nem is fáradtság miatt, hanem hogy még egyszer visszanézzen a völgybe. Ki tudja, látja-e valaha még egyszer ebben a földi életben? Hát a falut már nem is láthatja, csak a völgyet. A gyöngyszínű fényköddel eláradt völgyet, s benne néhány sötét, magas oszlopként álló jegenyét. De még azt se, mert a szeme láma Gubi kutyába ütközik. Ott a kutya előtte, s hogy a gazda leül, ő is leül. És néz a gazdára nyájasan. Hely az Isten fádat, aki világa van, hörken rá a gazda. Hát így vigyázol te a házra, s ledobja magáról a szűrét. Kapja a hosszú botot a vékonyabbik végén. A Gubi kutya automobil gyorsasággal iklat már visszafelé. De a bot még gyorsabban száll utána. Egyszerre elüti mind a négy lábát. Gubi nyikít, és hármat is hemperedik. De a hempergésben mégis rátalál a négy talpára, siszkol nyivasíva, nyifogva tovább a falu felé. Évek múlodogálnak, az első évben siratgatták. A második évben már a gazdagság képeit festegették, hogy mi lesz, ha a gazda megtér. A harmadik, negyedik évben már várogatták. Az asszony minden kocsizörgésre, minden kutyaugatásra megrebbenő szívvel tekintett ki a pitarból. Azonban a gazda még az ötödik, hatodik évben se jelentkezett. Se nem írt, se nem izent. A szomszéd faluból öten is mentek ki és tértek vissza azon idő alatt, ki pénzzel, ki koldusbottal. Az asszony átment ünnepeken és tudakozódott. Nem látták, hírét se hallották. Nagy ország az, mondotta az egyik, könnyen eltévedheted benne. A tenger sok hajót nyelel, mondta a másik. A harmadik arról beszélt, hogy sok ember szerencsétlenkedik a bányákban, a szélgyárakban. Lónak, kutyának is nagyobb ott a becse, mint az embernek. Az asszony mindig sírva tért haza. A hetedik évben aztán már halottak estéjén a temető keresztjéhez vezette az asszony a gyermekeit. Imádkozzunk, szegény apátokért. A gyermekek persze már akkor nagyok voltak. Anti 19 éves, Kati férjhez menő, Jani 8 éves, iskolás. Antit már 13 éves korában megfogadta a lipótboltos a kocsisa mellé szolgának. A kocsist egy év múlva elcsapta a boltos, és Antira bízott mindent. Kocsit, lovat, apró fuvarozást. Persze nem azt a fizetést adta neki, amit az öreg kocsisnak, de hát gyereknek nem is dukál, csak gyerekfizetés. Az asszony setétlenkedett. Maga ásott, maga kapált a földecskén. Még kaszált is, Aztán hátáldás a tehén a háznál, minden évben borjas, az asszony megnevelte az üszőket. Anti csak nem minden nap megfordult a városban. Hajnalban indult, délre tért vissza. A boltos nem is tudott róla, hogy a fiú út közben megáll a házuk előtt, és tejet, vajat, túrót vesz fel. Hol az asszony ül a fiú mellé, hol Katika. A negyedik évben már csak nem 500 koronányi félretett pénzecske állt a láda fiában. Meg kellene javítatni ezt a házat, mondogatta az anya Antinak. Katóka ma hónap nagylány. Aztán látod, az ilyen gornyadt falu hajlékigen vallja a szegénységet. Zsúfoltatni is kellene. Mind a két hasadt államoda fenn van a csepegés alatt. A fiú már akkor 16 éves volt. Pipázott már, és komoly gondolkodással hallgatta az anyját. Várjunk még egy évet, mondotta röviden. Az asszony nem említette többé a házat. Egy vasárnap nagy elgondolkodva megszólal a fiú, édesanyám, ne javítassuk meg a házat, hanem vegyünk a pénzen kocsit, lovat. Az új vasúthoz nagy sok fuvar kell, 6-7 koronát is fizetnek egy napra. Úgy tettek, abban az évben keresett a fiú 1000 koronán felül. Pálinkát nem ivott, mindössze egy nagyobb pipát vett a pénzből, lógósat, zöldbojtosat. A következő év őszén megszűnt a kereset, de a fiú még fuvarozott. Vett a kőbányában követ, 50 koronán 25 fordulóra való követ s hazahordogatta. Vett cserepet is, megalkudott a falubeli áccsal, kőművessel. 800 koronából megépült a kőház, az istállót is megnagyobbították. Még csinos kerítés is került az utca felől. A fiú beföstötte pirosra. A katonasorból kikerült legények ugyancsak megpislogatták a házat, és hát a szépen fejledező rózsaszálacskát is, Katókát. Egy decemberi délután, már alkonyat felé, szánon megyen ki a papa faluból. Tamás napi vacsorára megyen az espereshez. Jó farkas bundába burkolódzva hül a szánon. Csak az orra látszik ki a bunda gallérból, meg az okulária, ahogy illog-villog. A havas kocsi úton, a dombon fölfelé meglassúdnak a lovak. A pára fehéren lövel az orrukból. Hideget hoz Tamás, főuram, szólal meg a kocsis. Voltak éppen csak azért szól, hogy ne kelljen megcsapkodnia a lovakat. Alföldi lónak nehéz a kaptató. A pap valami dörmög. A lovak bókolva haladnak fölfelé a fagyos röges úton. Közel a tetőhöz egy szembe jövő idegen atyafival találkozik a szán. Az atyafin magyaros báránybőrsüveg van, de a köpönyege olaszos, foltos, rongyos szélű. Maga az ember szakállas, sápadtas, 50 éves forma, köszön a papnak nagy süvegemeléssel. Dicsértessék a Jézus, főtisztelendő plébános uram. S megáll, mintha mondani akarna valamit. Bizonyosan koldus, véli a pap. De hát ha valami izenettel is jár, s megállítja a szánt. Int az embernek, nyúl a zsebébe, az ember odaballag, sovány arca csupa öröm. Nem ismer főúr, a pap nagyot néz. Te vagy-e, Antal, hát élsz, hát így elkoptál, az ember elmosolyodik. Csak így jöttem, mondja büszkén. Van én nekem parád és ruhám is, alajbizsebbe. Lovam is van, ökröm is van, új házam is van. Mind alajbizsebbe, tetszik tudni, és dértől vizes, rendetlen torzas szakállán simít. A lovak a hideget nem állják. Megrántják a szánt. A kocsis erős kézzel markolja a gyeplőt. A pap is megszeppen, hogy a lovaktán megbokrosodtak. Csak mikor látja, hogy nincs baj, akkor fordul vissza, és ind búcsút Antalnak. Éle a házam népe, kiáltja Antal. Azonban a pap már nem hallja. A szán elcilinkel a dombnak a túlsó oldalán. Antal tovább ballag a nagy tímár csizmában, amely bizonyosan valami zsivvásáron tetszett meg neki. Ballag az úzmarás a kácfák között. A napnak már csak a parazsa piroslik a hamvas felhők szélén, mikorra beér a havas faluba. A háza az ötödik ház mindjárt. A leveletlen szederfa már messziről látszik. Antalnak kipirul az arca. Lép nagyokat a kocsi út közepén. Néz és néz boldogan rezgő szemmel. Egyszer csak megáll, mintha melbe vágták volna. Megáll. Néz. A fa az ő fája. De a ház, az utcán egy ember baktat bekecsben befelé a faluba. A homályban nem tudja, ki. Kiáltana neki, de a csodálkozásban szinte megmeredt a szája is. Mi történhetett? Eladták-e a házat? Vagy meghalt az asszony? Vagy férjhez ment? Hallott olyat az amerikai utolsó hetében, hogy egy ember sokáig maradt Amerikában. Itthon aztán halotti bizonyítványt írtak róla, s az asszony férjhez ment. Még rosszabbakat is hallott Antal, s meg is botránkozott rajta. Nem minden asszony olyan, mondotta megvetően. Egy délben a cementgyárban, ahol legutoljára dolgozott, az egyik munkás a hazai híreket olvasta hangosan a többinek. Az amerikai magyar lapból. A hírek közt volt egy hajmeresztő, egy szalai ember levelet kapott az óhazából, hogy a nevét több gyermek viseli már, mint amennyire ő gondolgat Amerikában. A szalai ember félbehagyta a dolgát és hazautazott. Éjjel érkezett meg, és csak éppen hogy megfordult a házában. Csak épp annyi időre, amennyi idő alatt egy revolvert felhúznak meg elsütnek. Az újságolvasásra következett szombaton öten ott hagyták a gyárat, és hajóra szálltak. Antal is velük tartott. Már akkor különben is meggyűjtötte a $3000, és csak az úti költségért dolgozott. De mikor hallotta, hogy a hajón szénlapátolásért is átviszik az embert az óvilágba, velük tartott. Az én feleségem nem olyan, mondogatta a társainak az úton. 3 hétig tartott, míg hazaért. De még a 3. héten is csak azt mormogta, az én feleségem nem olyan. Mégis, hogy a háza helyén más házat lát, elrökken a szíve. Mi történhetett? Olyannak nem olyan az asszony, azaz egy bizonyos. De hát ha mégis férjhez ment? Vagy eladósodott? Más kezére került a ház? Vagy tán el is költözött? Vagy meghalt? Sálkővé dermedten a kocsi út közepén. Egy asszony válik elő a homályból, a falu felől. Patkós csizmája szaporán kocog a fagyott, röges úton. Bekecs van rajta, a kezében kosárka. Antal nézi. Még nem is látja az arcát, megismeri, hogy a falusi bakter felesége, Bóditerka. A falu végén lakik. Bizonyosan a voltban járt. No, ez megújságol mindent. S hogy az asszony odaér, szól is neki, jó estét, Terka. Az asszony meghökken, mintha hátulról megrántották volna. A szeme elkarikásodik. Minden jótét lélek, rebegi levegőtlen mellel. Antal elmosolyodik. Ejnye, no, az asszony azonban sikolt. Elejti a kosarát és megfordul. Fut vissza a falunak. Terka, kiállt utána Antal, az azonban még inkább fut. Megcsúszik, elelbukik. Apró sikongatással vészel a homályban. Antal maga is elsápad. Halottnak vélnek, mormogja. Szinte beteg szemmel fordul a házának. A kapuhoz ballag, a léckerítés kapuja nyitva van. Bent az udvaron egy kocsi látszik. Az istálló is más, a fészer is nagyobb. A pitarból vörös tűzfény sugárzik ki a havas hideg udvarra. Antal áll és néz, ha valaki jönne megkérdezné, hogy kinek a háza. De nem jön senki, csak a hideg téli szellő kapdossa bodorgatja a kémény füstjét lefelé. Antal áll és néz, az udvarra vetődő fényben egy asszony árnyéka nyúlik ki. Csak egy pillanatig tart, az árnyék belemúlik a ház árnyékába. Aztán egy hosszú leány árnyék jelenik meg. A hajáról látszik, hogy leány, az is elnyúlik az ajtófényben, meg elillan, előtűnik, megint elvonul. A belső szobának az ablakocskája szintén világos, de az nem vet fényt az udvarra, csak épp hogy narancsszín fénnyel világoskodik. Antal áll és néz, egy leány fordul ki ringadozó járással a pitarból. Magas nyakú, hajadon leány, téli kendő rajta. A haja egy ágba fonva. Egy nyalábfát vízbe septen a pitarba. Nem látta meg Antalt. Antal se látta jól az arcát. Az udvaron fekete kerekfolt látszik, akkora forma, mint az ő talján köpönyege, ha elterítené. Disznó perzselés nyoma, de hát az nem érdekli Antalt, csak épp átfutott rajta tekintete. Áll a kapuban és bámul. Valami beszéd hallatszik a pitarból. Fülel. Nem érti. A hangok nem ismerősek. Női hang az egyik, gyermekhang a másik. Dehogy nem, mondja egy fiatal női hang. Dehogy nem. Majd neked előre tálalunk. Egy 8-9 éves forma bekecses, süveges, pufók fiú jelenik meg az ajtóban, és oda támaszkodik, eszik. Nagy sült krumplit ugrált a tamarkában. Abból falogat. A lábán csizma, de a tűzfény csak fél oldalt világítja meg, a vállát, a fülét, a satyakját, tentásujjait. Antal áll a botjára támaszkodva a kapu közben. Áll, mint a kővé vált juhász. Néz a pitarajtóra, hogy szinte kiesik a szeme. A fiú megpillantja, szintén néz. Lép, vagy 3-at. Néz. Keres az úr valakit. A köpönyegéről véli első pillanatra húrnak. De mindjárt látja, hogy a köpönyeg alja foszlányos és foltos, és hogy nagy, idegen szabású csizma van a lába köpönyeg alatt. Megröstelkedik és hegyhén szól rá, mit akar Kend? Az ember néz rá, nem felel, mintha nem is hallotta volna a kérdést. A fiú is néz, látott már efféle idegeneket, látott egyszer az új vasút síneinek a lerakásánál, mikor a bátyja magával vitte. Fúj a krumplin és újra megszólal, a bátyámat várja talán. Nincs itthon, az ember néz, nem felel. Vagy szállást akar talán, folytatja büszkén a fiú. Itt nincs szállás. Menjen a kocsmába, ott adnak, az istállóba adnak szállást. Shell fordul, falogat a párolgó krumpliból. A leány kihajlik az ajtón, a kapu felé pillant. Mi az? Valami izé, szállást akarna, ugye, szállást kér, az ember bólint. Bejjebb lép egy lépést, a leány a szeméhez ernyőzi a kezét, s végig szemléli a jövevényt. A homályban fáradtnak látszik az ember és szegénynek. A leány eltűnik, a beszéde kihallatszik, amint jólelkűen szól valakinek, valami kontsorgó van itt, vagy kódus. Fázik, az istállóba szeretne meghúzódni az éjszakára. A válasz nem érthető, kérdező hang, vélekedő hang, a pitarba egy fehér macska fut be, az ember megszólal, ki lakik itt, rebegi, ki lakna, feleli a fiú büszkén, mink lakunk itt, a magunk háza ez, ki fia vagy, Kifia volnék, édesapámé, s nagyot falak rumpliból. A forróját lehetelve homlasztja a szájába. Az ajtóban az asszony jelenik meg. Hátra kötött kendő a fején. A két keze könnyékig tészta. Áll és szemléli a jövevényt, amennyire a homályban szemlélheti. Homlokba vont süveg, ritkás, rendetlen szakáll, rongyos köpönyeg, amelynek egy foltja nagy négyszögű. Az ember térde remeg. A köpönyeg alján látszik, hogy remeg. Itt nincs szállás, mondja nyersen az asszony, s vissza eltűnik a házba. Az ember áll és néz, a gyermek falogatja tovább a krumplit. Nem értette, szól az embernek, amoda feljebb a kocsma. Mint csak búcsúkor adunk szállást, akkor sem mindenkinek. A kocsmába két garasért mindenkinek adnak szállást. Az istállóba, vagy a fészerbe ott szoktak. Hányan vagytok? Hányan vagyunk? Hun többen, hun kevesebben. Hétfőn voltunk legtöbben, mert disznóölés volt nálunk. Egyszerre gyanakodva néz az emberre. Befalja a krumplinak az utolsó falatját is. Elfordul. Beballag a házba. Másik krumplival jelenik meg az ajtóban. Táncoltatja, fúvogatja. Közben rá tekint az emberre. Befordul. Kihallik, ahogy kiállt az anyjának, édesanyám. Az ember nem megy el. Nem megy el. Hosszú szünet. Ugyanaz a hang talán az anti mondta neki, hogy ide jöjjön. Ha ő mondta, hát, a többi érthetetlen. A maska kioson a konyhából. A fiú is kilép. Ösmeri maga a bátyámat, az antit. Ösmerem. Feleli fátyolozott hangon az ember. A bátyám mondta talán, hogy itt hálhat kend. Nem, nem mondta. S marad az ember állton. A fiú tűnődve néz. Visszalépked a házba. Kis idő múlva ismét megjelenik. Üljön le amott az istállónál. A bátyám mindjárt megjön. Majd ő megmondja, hogy lesz-e hely az istállóba vagy nem lesz. Az ember beballag az udvarra. A pitarba bekémlelődik. Az ablakra is ráforgatja az arcát. De a pitarban nem látszik senki. Az ablakocska megharmatos, égvirágos. Az istálló falánál egy felfordított talicska sötétlik. Ráül. Az udvaron csend. Az istállóból kihallatszik, ahogy a két ló olykor-olykor rádobbantja a lábát a földre. Borjúnak rövid bődülése is hallatszik. De az ember jobban csak a ház felé fülel. Eközben teljesen beesteledik. Csillagok tünedeznek elő az égen. A trágyadomb nehéz pés maszaga elterjed ez az udvaron. A kapuban egy bekecses, nagy csizmás legény jelenik meg. Pipa lóg a szájában. Fogja a kapu két szárnyát. Bezárja a kaput. Keresztbe csörrenti a reteszvasat. A leány kitekint rá. Egy kódus kér szállást. Mondja halkan a legénynek. Ott ül az istálló előtt. A legény arra tekint. Kódus. Még nem mondtátok, hogy szálljon a kocsmába. Azt mondja, hogy ösmerősök vagytok. A legény ismét a jövevény felé tekint. A homályban csak fekete, ülő árnyék. A legény oda kiállt. Honnan jön? Messziről? Feleli alig hallhatóan az ember. A legény a kis kapuhoz lépked, azt is bezárja. A gubikutya akkor ugrik be. Látszik a futásán, hogy a legénnyel járt. Csak épp elmaradt kisé, talán hogy egy másik kutyával akadt találkozása. A legény befordul a konyhába, és leveszi az ablak párkányáról az istálló lámpást. Asztalon a leves, mondja a leány. Ki az a kódus, szól ki az asszony a szobából. Már ott ül a kisebbik fiával az asztalnál. Párolgót áll előttük, és másik tálban sült krumpli. A leány tepsit visz be a konyhából. A tepsis is tereg és hurka illatot áraszt. A maska beoson a leány szoknyája mellett a szobába. Ki lehet? Morog a legény. Mindjárt megnézem. Gyújtót ránt végig a jobb combja alján, és tartja a lámpásba, a fagyúgyertyára. Valami erőszakos ember, vélekedik a leány. Nekem se tetszik, szólal meg Jánoska. Igen, vizsgálta a házat. A konyhába is benézett. Az udvart is igen szemlélgette. Még azt is tudakolta, hogy hányan vagyunk. És tentásujjai közé vesz egy sült krumplit. Az Isten fáját? Rándul meg a legény. Majd mindjárt szömbe nézem én. Ki miféle? A leány elsápad. Jaj, talán valami. Baltát nem láttál nála? A gyerek vállat von. Lehet a köpönyeg alatt. Világért se adj szállást neki, mondja szinte kiáltva az asszony. A legény leteszi a pipáját. Úgy kihajítom, hogy... S kiballag a lámpással. Azonban nem telik bele két perc, visszafele kopog a csizmája sebesen. Csak visszadobban a szobába. Édesanyám! Hebegi hüledezve, képedezve. A gubi igen örvendezik. S a lámpás remeg a kezében. Az asszony elmered. Mi? Igen, ugrál a nyakába. Lihegi a fiú. Jézus Mária! Pattam fel az asszony. Jézus Mária! Elkapta a fia kezéből az istálló lámpást. Sietett, szinte futott vele az istálló felé. A három gyermek hüledező csodálkozó szemmel lépkedett utána. Az ember ott ül nyugodtan a talicskán. A kutya meg olyan polkát jár körülötte, hogy szinte porzik a hó a lába alatt. Lódul az asszony elé is. Azt is körül viháncolja. Az asszony csak siet nagy lehedezve, lobogó szoknyával. Szárnyaltatja már messziről a lámpás világosságát az ember felé. A három gyerek is a nyakát nyújtogatva kocog és méregeti a szemét. Az ember fölkel, néz, jön-e még valaki, nem, senki, az asszony megáll, rávilágít, az arcára világít, csak egy percre világít rá, s a lámpás kiesik a kezéből a hóba. Ó, egyetlenem, kiáltja nagy örömsírással az ember nyakában. Egyetlen jó uram, a vacsoránál aztán összekulcsolja a kezét az asszony az Isten áldja meg Kendet, hát miért nem jött be Kendi genyösen? Hát, feleli vígan az ember, csak, Amerika, tudod, messze volt innen, Amerikától hazáig még messzebb volt, de innen a kapuból be ide a házba, ev volt, lelkem, a legeslegmesszebb.